Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén 77. számú Zsoltárunk első versét énekeljük. 77. Zsoltárunk első verse így kezdődik: az Istenhez az én szómat, emelém kiáltásomat. Foglaljuk el helyénket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Mindenek előtt szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm mai Isten tiszteletünk igehirdetőjét, Sipos István esperes urat, testvérgyülekezetünknek, a Máramaros szigeti gyülekezetnek a lelkipásztorát, és vele érkezett kedves feleségét, Edit asszonyt. Azoknak a kedvéért mondom, akiket szintén nagy szeretettel köszöntök, akik ritkán vagy nem jártak még közöttünk, és talán nem hallották, nem tudják, hogy több mint 3 évtizedes a mi testvéri baráti kapcsolatunk a Máramaros szigeti gyülekezettel és annak lelkipásztorával. Sipos Istvánnal nagyon sok lelki ajándékot vettünk egymástól az Isten szeretetében, a Jézus Krisztus szolgálatában. Különösen is hálás vagyok azért, hogy köszönthetem őt ebben a szokásos rendünkben, hogy a húsvét utáni első vasárnap ő hirdeti közöttünk az igét. Azért is vagyok hálás, mert az én lelkész testvérem 2 év múlva nyugdíjba megy, mert az ottani törvények értelmében el kell mennie, ezért kiválképpen való minden alkalom, amikor szolgálatban lehetünk együtt. Fogadjuk szeretettel és imádságos szívvel őt és az ő szolgálatát. Isten áldjon meg bennőtöket, gyülekezetünkben is, és Isten áldjon meg otthoni szolgálatotokban is. Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmainkat jelentem. Kedden délelőtt 10 órakor asszonyóránk van. Kedden este 6 órakor, ez ugye a presbiter testvéreknek szól most, presbiteri gyűlésünk lesz kedden este 6 órakor, kanonika vizitáció keretén belül. Minden évben egyszer az egyházmegye vezetése egy ellenőrzést tart minden gyülekezetben. Én is csináltam ezt 18 évig, míg esperes voltam, és ilyenkor tavasszal ritkán találkoztunk, mert mennem kellett a gyülekezeteket látogatni. De minden gyülekezetbe kiszáll egy ilyen bizottság, és átnézi a gyülekezet életét, megvizsgálja azt. Ezt presbiteri gyűlés keretén belül teszi. Most is így lesz, ezért hívom a presbitereket és a pótpresbiter testvéreket is. Most kedden este 6 órakor, tehát kanonika vizitációval egybekötött presbiteri gyűlésünk lesz, Illés Dávid esperes úr jön és szolgál közöttünk. Szerdán 7-kor kóruspróva van, csütörtökön délelőtt 10 órakor gyülekezeti istentisztelet, Csütörtökön este 6 órakor a kis ifinek, pénteken 5 órakor a mini ifinek, pénteken 6-kor a nagy ifinek van biblia órája. Nem tudom, Tamás, miben maradtatok a szombati konfirmandus órával? Szombat délután 6 óra. Tekintettel, hogy ez a szombat megint munkanap lesz, a szokásos szombat délelőtt 10 órakor kezdődő konfirmandus óránkat szombaton tartjuk, de ezek szerint este 6 órakor hívom tehát a konfirmandus fiatalokat. Vasárnap pedig 10 órakor vannak az istentiszteleteink, ugyanekkor gyermek istentiszteletet tartunk, gyermek megőrzést is vállalunk. 12:30-tól pedig a kórus próbál. Néhány anyagi természetű dologra is felhívom a testvérek figyelmét. Először a húsvéti hála áldozat lehetőségére, a húsvéti hála áldozat gyűjtő ládája az úrasztala előtt ki van téve. Hirdetem, hogy adunk 2x1%, amit felajánlhatunk közül, az egyik 1%-ot kérjük a kapunyítás elnevezésű alapítványunk felé terelgetni. Az alapítvánnyal kapcsolatos fontos tudnivalók az én jobb kezem felől lévő kiáratnál, a két helyiség közt lévő hirdetőtáblán megtalálható és olvasható. A harmadik anyagi jellegű megjegyzésem az az, hogy Úrkúton, amint ezt a gyülekezet már tudja, ingatlant szeretnénk vásárolni, és kérjük a gyülekezet tagjainak is a megajánlását. Hosszú évek alatt érlelődött bennünk ez, hogy vegyünk egy olyan, ha lehet, házas ingatlant, amelyikbe egész esztendőbe tudunk konferenciázni, táborozni, lelkigyakorlatos hétvégeket tartani, pihenni. Egy szóval, hogy legyen egy ilyen lelki otthonunk is, amelyik a gyülekezet területén kívül való. Abban különbözünk a nagy és gazdag budapesti gyülekezetektől, hogy ők örököltek ilyet. Valaki rájuk hagyta. Nekünk ilyen szerencsénk nem volt, de nagyobb szerencsénk van, hogy összefogunk és meg fogjuk ezt valósítani. Hisszük, hogy Istentől van, addig nem is mozdultunk, míg nem láttuk rajta Isten igenlő pecsétjét. A presbitériumban egy gyűjtést indítottunk, és a 9 millió forintos összegből több mint 5 milliót fölajánlottak a presbiterek, megajánlottak és a családtagjaik. A fönnmaradó részt pedig a gyülekezet tagjaitól szeretnénk megkapni. Akik fontosnak tartják, hogy a gyermekeink, az ifjaink, a felnőtteink számára egy ilyen lelki központot kialakíthassunk, akik ezt fontosnak tartják a gyülekezet szempontjából, a református egyház holnapja szempontjából, a magyarság holnapja szempontjából, azokat arra kérjük, hogy vigyék ezt csendbe először Isten elé, mert a pénztárcánk tér meg utoljára, a szívünk mindig előbb, az eszünk is előbb, a legutolsó a pénztárcánk, amelyik Istenhez tud fordulni, úgyhogy vigyük először csendbe Isten elé, és ha Isten megpecsételi a szívünkbe, akkor kirendeli azt, hogy ez a célunk megvalósuljon. Nagyon köszönjük mindazoknak, akik megajánlást tettek. Brandenburg Sándor főgondnok úrral kell ennek minden részletét azután majd megbeszélni. Végül gyászolók vannak közöttünk. Az elmúlt héten kísérték el szeretteik Kisucki Józsefné testvérünket, aki 84 esztendőt élt. Isten adjon vigasztalódást közöttünk lévő gyászoló hátramaradottaknak. Derekas énekünk következik, ez pedig a 226. számú dicséret, azt énekeljük végig. 226. számú dicséretünk, mind a 4 versét énekeljük el. Az első vers így kezdődik, Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom.
A mi segítségünk jön az Úrtól, aki teremtett, igazgat és fenntart mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, testvérem, Isten szent igéjét, amit az írva található a János írása szerint való szent evangélium 20. fejezetében, a 24-től 31-ig terjedő versekben. Isten igéjét helyet foglalva hallgassa a gyülekezet. Tamás pedig, egy a 12 közül, akit kettősnek hívtak, nem vala ővelök, amikor eljött vala Jézus. Mondának azért néki a többi tanítványok: láttuk az Urat. Ő pedig mondta nékik: ha nem látom az ő kezein a szegek helyeit, és be nem bocsátom ujjaimat a szegek helyébe, és az én kezemet be nem bocsátom az ő oldalába, semmiképpen el nem hiszem. És 8 nap múlva ismét bent valának az ő tanítványai, Tamás is ővelük. Noha az ajtó zárva vala, beméne Jézus, és megáll a középen, és monda: békesség néktek. Azután mondta Tamásnak: hozd ide te ujjadat, és nézd meg az én kezeimet, és hozd ide te kezedet, és bocsássad az én oldalomba, és ne légy hitetlen, hanem hívő. És felele Tamás is mondanéki: én Uram, és én Istenem. Mondanéki Jézus: mivel hogy láttál engem, Tamás, hittél, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Sok más jelt is mivelt ugyan Jézus az ő tanítványai előtt, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek fia, és hogy ezt hívén életetek legyen az ő nevében. Isten áldása legyen az ő igéjén, igéjének hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, köszönjük, hogy előtted nem kell, és nem is érdemes semmit sem szépítenünk. Úgy jöhetünk hozzád, amint vagyunk, abban a bizonyosságban, hogy Jézus Krisztus érdeméért elfogadsz minket. Jövünk abból a hajszából, zűrzavarból, ami az elmúlt hetünket is jellemezte, vagy jövünk magányunk süket csendjéből. Jövünk úgy, hogy nem győzünk eleget tenni a velünk támasztott igényeknek, és mindig és mindenünnen csak panaszt hallunk. Vagy jövünk úgy, hogy már feleslegesnek érezzük magunkat, mert úgy érezzük, senkinek sincs szüksége reánk. Hozzuk mindazt, ami megterhel bennünket. Hozzuk a sebeinket, amiket ütöttek rajtunk, és hozzuk eléd lelkiismeret furdalásunkat, mert mi is sebeket ütöttünk másokon. Köszönjük, hogy hozzád hozhatjuk minden vétkünket is, mert gazdag vagy a kegyelemben, és bővölködsz a megbocsátásban. Hisszük, Atyánk, hogy aki engedi, hogy levedd rólunk vétkeink terhét, az szabadon és tisztán mehet tovább, és boldogan szolgálhat neked. Segíts el minket ebbe az állapotba. Pontosan tudod, hogy mivel vétkeztünk ellened és egymás ellen. Ismered kötelékeinket, látod tehetetlenségünket, könyörülj rajtunk, hogy mi is lássuk azt, és hozzuk, Urunk, kis hitűségünket. Alig múlt el egy hét, hogy felhangzott a húsvéti örömhír, a feltámadás örömhíre, és mégis tele vagyunk kétségekkel, tele vagyunk félelmekkel, halálfélelemmel is. Bocsásd meg, hogy így gondolunk elközött szeretteinkre is, bizonytalansággal, kis hitűséggel. Kérünk, ragyogtasd fel ismét a mai Isten tiszteleten is a halál feletti győzelem öröm üzenetét, és ajándékozd meg azokat, akik az elmúlt héten szerettük koporsója mellett állottak. Ajándékozd meg a feltámadás hitével mindazokat, akik elköltözött kedvességre, szeretteikre emlékeznek. Te tudod, milyen sötét a gyász sötétsége. Kérünk, Urunk Jézus Krisztus, mint a világ világosságát. Ragyogd be a gyászoló szíveket az élet fényével, az élet világosságával. És úgy szólíts most meg bennünket, szeliden és kedvesen, hogy a mi hitünk erősödjön, a mi hitünk növekedjen a feltámadás és az örök élet bizonyosságában. Kérünk szeretetet szerint, hallgass meg bennünket. Amen. Kedves testvérem, énekeljük az ige hallgatására készülve a 155. énekünket. A 155. énekünk így kezdődik. Ó Isten, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Isten szent igét, amely által szól hozzánk, a Lukács írása szerint való szent evangéliumból olvasom, a 8. fejezet 41., 42., valamint 49-től 56-ig terjedő versekből, melyet alázatos szívvel hallgassatok meg. És ímé eljöve egy ember, kinek Jairus vala neve, ki a zsinagógának feje volt, és Jézus lábai előtt leesvén, kéri őt, hogy menjen be az ő házába. Mert vala néki egy egyetlen leánya, mint egy 12 esztendős, és az halálán volt. Mikor pedig ő méne, a sokaság szorongatá őt. Mikor még a szó szájában vala eljöve egy ember a zsinagóga fejének házától, mondván néki, meghalt a leányod, ne fárazd a mestert. Jézus pedig, mikor ezt meghallotta, feleleníki mondván, ne félj, csak higgy, és megtartatik. Bemenvén pedig a házba, senkit nem bocsáta be, csak Pétert, Jakabot, Jánost, és a leányzó atyát és anyját. Sirálnak pedig mindnyájan, és gyászolák azt, ő pedig monda, ne sírjatok, nem halt meg, hanem aluszik. És kineveték őt, tudván, hogy meghalt. Ő pedig mindenkit kiküldvén, és a leányzó kezét megfogván, kiállta mondván, leányzó, kelj fel! És visszatére annak lelke, és azonnal fölkele, és ő parancsolá, hogy adjanak néki enni. És elálmélkodának annak szülei, ő pedig megparancsolá, hogy senkinek ne mondják, ami történt. Ez Isten igéje. Szeretettel köszöntöm a Máramarosszigeti gyülekezet nevében is a gyülekezet minden egyes tagját, és köszöntöm a Máramaros-szigetről elszármazottakat, akik eljöttek mai Isten tiszteletünkre. A húsvét utáni napok, a húsvét utáni vasárnap különlegesen jó alkalom arra, hogy felmérjük, hogy a húsvéti evangélium örömüzenet meghallgatása után az úrvacsorai közösségben való részvétel után, vajon mennyire erősödött bennünk a halál feletti győzelemnek, az élet fejedelmének, győzelmének bizonyossága. Nagy szükségünk van erre, hiszen tudjuk, ünnepeink gyorsan tovaszálnak, és mi ugyanott és ugyanúgy folytatjuk életünket, mint történeti ünnepeink előtt. Ha most kimondom azt a szót, hogy élet, és arra kérlek benneteket, hogy gondolkozzatok, és mondjátok ki magatokban azt a szót, ami ezután eszetekbe jut, meg vagyok győződve, hogy a legtöbbünknek ez a szó jut eszébe, és ezt mondjuk ki magunkban, halál. Ez a sorrend van ebben a felolvasott, jól ismert evangéliumi történetben is. Egy leányka beteg, de még él. Aztán meghal. Élet és halál. Mert tudjuk, hogy az élet mondata után a halál teszi a nagy fekete pontot. Jézus most tovább folytatja gondolatainkat, és azt mondja, élet, halál és halál utáni élet. És azt akarja, hogy mi lássuk ne csak az élet utáni halált, hanem a halál utáni életet is. A kapernaumi zsinagóga feje, Jairus, Jézushoz megy, és kéri, menjen el az ő házához, hogy meggyógyítsa beteg leányát. Mint minden szülő, ő is az életét adná cserébe gyermeke gyógyulásáért, egészségéért, életéért is. Eddig Jairus még nem kereste fel Jézust, nem járt nála. Ő egy tudós, művelt, vallási dolgokban jártas, gyülekezeti vezető volt. Mindene megvolt, mindenre tudott választ adni, mindent el tudott intézni, most azonban szembe találja magát leánykája halálos betegségével, és erőt vesz rajta a teljes tehetetlenség érzése. Ezért megy Jézushoz, ezért borul le lába elé, és ezért kér, hogy jöjjön el a házához, és gyógyítsa meg beteg gyermekét. Ismerünk embereket, ismerjük magunkat is, és tudjuk, általában akkor van szükségünk Istenre, amikor baj van, amikor szorult helyzetben vagyunk, amikor magunktól, magunknak sok mindenre nem tudunk választ adni. És nem csak választ, de gyógyulást sem, egészséget sem, vigasztalást sem, és életet sem. Jairusnak szüksége volt Jézusra. Azért ment hozzá. Azt is tudjuk, hogy öntelten, a magunk mindenható erejében bízva, nem igen juthatunk el, és nem is jutunk el soha Jézushoz. De szemközt a halállal, vagy a halál árnyékának völgyében járva, már azt is megtesszük, hogy leborulunk Jézus lábai előtt, mint Jairus, és imádságban keressük őt. Isten így keres most bennünket, hogy mi is alázatosan leborulva, imádságban keressük a feltámadott és az élő Urat. És olyan jó lenne vele találkozni, hiszen tudjuk, hogy áldott orvos. Gyógyító kezének erejét nem egyszer megtapasztaltunk a magunk életében is, de sajnos bizalmunk csak addig tart, ameddig ismét szembe találjuk magunkat a halál tényével, a halál valóságával. Hiszünk is benne, hiszen azért gyűlünk össze az ő nevében, azért hallgatjuk az ő szavát, de úgy véljük, ha nem is mondjuk ki, mégis a halál a legnagyobb hatalom, és mégis a halálé az utolsó szó. Ismerjük azt a helyzetet magunk, mások életéből, amikor az orvos kimondja a diagnózist, gyógyíthatatlan. Ilyenkor aztán a család, a megszomorodott hozzátartozók mindent elkészítenek, megvásárolnak, a temetésre nézve. És marad még egyetlen lehetőség, hát ha Isten csodát tesz. Ez a reménység még azért minden hozzátartozóban, még a gyógyíthatatlan betegben is ott él, és Isten így vezet el bennünket az áldott orvoshoz, a feltámadott Krisztus Jézushoz, akiről tudjuk, nem csak gyógyíthatatlan betegségek felett úr, hanem halál felé menetelő életünknek is egyedüli ura. Azt is megtapasztaltuk már, hogy Isten nem mindig úgy válaszol egy-egy imádságunkra, könyörgő szavainkra, ahogyan azt mi elképzeltük, ahogyan azt mi vártuk, ahogyan mi reméltük. Ott van Pál apostol, valamilyen súlyos betegséggel küzdött, azt mondja, több is adatott a testembe, és leborul imádkozik nem is egyszer, hogy Isten távoztassa el testéből a betegség tövisét. Isten hogy válaszol erre az imádságra? Nem úgy, ahogyan Pál várta. A betegség tövise megmarad, mégis elhangzik az erőt adó szó, elég néked az én kegyelmem. És ez a kegyelem elégséges arra, hogy Pál hordozza továbbra is betegségét, de kap annyi erőt, hogy mint Isten, mint az ő fia választott edénye, elvégezze azt, amivel megbízták őt. Vagy ott van az Úr Jézus Krisztus. Nemrégben emlékeztünk meg szenvedéséről, kereszthaláláról, gyötrelmeiről, és ott a Getsemáné kertben ő is imádkozik az atyához. Atyám, a lehetséges múljék el tőlem a keserű pohár. Igaz, ő hozzáteszi, tanítva mindannyiunkat, mindazonáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem ahogyan te. És Isten válasza az volt, hogy Jézus Krisztusnak meg kellett halnia. És meg is halt. Úgy tűnik előttünk, Isten nem hallgatta meg az ő imádságát. Mégis az ő szenvedése, kereszthalála, majd feltámadása, imádság meghallgatás volt. Az egész emberiség könyörgő fohászának, sóhajának a meghallgatása. Aztán az is kiderül ebből a történetből, hogy amikor elveszítünk valamit, akkor általában két dolgot teszünk. És Jézus mind a két dologra válaszol. Amikor valakit elragad közülünk a halál, akkor mindent hiába valónak látunk. Úgy, ahogy itt a történetből hallottuk, leányod meghalt, ne fárazd a mestert. Értelmetlennük látjuk az orvosi igyekezetet, értelmetlennek látjuk a magunk további életét, értelmetlennek látjuk még az imádságot is. Igen, mert megüli szívünket valami rettenetes érzés. Ez nem csak a fejbevágott ember tompa tapasztalata, hanem valóban ez a legrettenetesebb érzés, a félelem. Nagyon sok mindentől félünk, nem is tudjuk azt felsorolni, mi minden miatt gyötri a félelem a szívünket. De minden félelem tulajdonképpen halálfélelem. Amikor valaki meghal, amikor valakit elvesztünk szeretteink köréből, mellőlünk, azonnal felrémlik előttünk a saját magunk halálának ijesztő képe. És ez tud a leggyötrőbb lenni. és nem tudjuk, hogy mi van a halálban, és nem tudjuk, hogy mi van a halál után. És ez a rettenet minden mást kiszorít a szívünkből, kiszorít mellőlünk. Egyedül maradunk, értelmetlennek látjuk az életet, miért is tovább élni? És így szólít meg bennünket az Úr Jézus Krisztus, ne félj, csak higgy. Az egyedül maradt édesapáknak, az özvegyen maradt hitveseknek, a temetői magányba vonulóknak, egy szóval mindannyiunknak szól ez a biztatás, ne félj, csak higgy. Mert ez a félelem még a hitet is kiszorítja. Sarantanít bennünket Jézus, ennek nem így kell lennie. Pontosan a fordítottjának kell megtörténnie, mert a hit az, ami elűzi a félelmet. Minél inkább erősödik a hitünk, annál inkább fogyatkozik a félelmünk, a halál félelmünk is. Ne félj, csak higgy. Miért ne féljünk? És miben higgyünk? Kiben higgyünk? Ezekre a kérdésekre Jézus itt még nem ad feleletet. Ő egyszerűen csak ott van, ő csak szól és biztat, de az ő jelenléte már is erőt ad, már is hitet erősít. Ezért olyan jó tudnunk, hogy itt van, mellettünk van, közel van hozzánk, megszólít bennünket. Bárcsak bennünket is erősítene hitben, erősítene az örök élet, a feltámadás bizonyosságában. A másik dolog, amit egy-egy halál eset után tesz az ember, hogy sír és gyászol. Ezt tették a kislány halála alkalmával is. Egészen természetes, egészen emberi érzés ez is. Hiszen a belső fájdalmunkat sokszor kifelé hulló, keserű könnyekkel is kifejezzük. És ez nem baj. Sírunk és gyászolunk, és odállunk a gyászoló hozzátartozók mellé, és ez ma is az együttérzésnek egy nagyon szép kifejezése. Csak hogy ennyi még nem elég. Rájövünk előbb-utóbb, hogy az együttérzés, vagy az, hogy jól kisírtuk magunkat, az még kevés. Ennél többre van szükségünk. Arra van szükségünk, amivel Jézus biztat bennünket. Ne sírjatok, a kislány nem halt meg, hanem aluszik. És ezt egyedül csak tőle hallhatjuk, és egyedül csak tőle tanulhatjuk meg. Szinte hihetetlennek tűnik. Nem halt meg, csak aluszik. Furcsa, különleges szavai ezek Jézusnak. De ezek átvezetnek bennünket egy új világba. Az igében két szó egymással szemben áll. Az egyik az, hogy meghalt, a másik az, hogy aluszik. Az első, ami gondolkozásunkat jelzi és jellemzi. Meghalt. Az, hogy alszik, ez már az új világ. Ez már Jézus világa. Az a világ, ahol a farizeusok, az öntelt írástudók megszégyenülten elsonfordálnak, ahol a sátán visszautasítva eltávozik. Az a világ, amelyben a halál alvás. Jézus ezt a legrettenetesebb ellenséget, ezt a legyőzhetetlen valóságot alvásnak nevezi. Nem halt meg, csak aluszik. Nehéz elhinni Jézusnak ezt. Ott, akkor, abban a helyzetben sem hitték el. Egy alvó embert könnyű felébreszteni. Szeliden megérinteni, nevén szólítani, és már fel is kelt. És Jézus ilyen természetes módon adja vissza ezt a kis teremtést az életnek. Az alvó embertől senki nem fél, és az alvástól sem. Az alvó emberen senki nem siránkozik, az alvó embert senki nem gyászolja reménytelenül, hitetlenkedve, mert tudjuk, hogy fel kell, és föl lehet ébreszteni. Haláltól félünk, és sokszor magától, a halottól is félünk. Ezért biztat Jézus, ne féljetek, ne sírjatok, mert nem halt meg, csupán alszik. És én most azt mondanám nektek, akik a közelmúltban veszítettetek el valakit, szeretteitek közül, vagy valamivel régebben, hogy nem halt meg, hanem alszik, akkor bizonyára kinevetnétek. Mint hogy kinevették, kikacagták Jézust is, az ott lévők, a sírók és gyászolók. Igen, az ilyen kijelentéseket, az ilyen bíztatásokat kikacagjuk, mert van tudásunk. Miben áll ez a mi tudásunk? Abban, hogy meghalt. És akit elrebettünk, az halott. Az nem csupán alszik, hanem az meghalt. Ez a mi tudásunk. Ennyit tudunk, és erre építjük rá a mi egész életünket. És ez a tudás mire jó? Vajon boldogabbak leszünk? Vajon megszűnik a félelmünk? Vajon nem sírunk többé? Nem, ez a mi tudásunk, ami életünket felépítjük, az csak arra jó, hogy kinevessük nem csak az ige hirdetést, nem csak az ige üzenetét, hanem magát, Jézus Krisztust is. Ez történt ott, Jairus házában is. De Jézus aztán nem csak szól, hanem amint említettem, felkölti, feltámasztja ezt a kicsiny leánykát. És megszűnik a kacagás. Akkor az ott lévő Jairus, az ott lévő három tanítvány, az ott lévő sírók és gyászolók álmélkodni kezdenek. Mint ahogyan álmélkodott majd Tamás is, amikor külön az ő kedvéért ismét megjelent nyolcadnapon Jézus. És meglátta az ő kezein, lábain, oldalán a sebeket. Álmélkodni kezdett mindenki. Mi is történt ott? Pontosan nem lehet tudni. Mert Jézus mindenkit kiküldött a halottas szobából. Ő egyedül maradt a halottal, a halott leánykával és a halállal szembe. Mint hogy egyedül volt akkor is, amikor a feltámadás csodája húsvét reggelén megtörtént. Mi is történt ott? Nem valami áldás küzdelem a nagy ellenséggel, nem úgynevezett haláltusa, nem a birkózók vagy ökölvívók heves mozdulatai, hanem egy szelíd érintés. A kézenfogás, a megszólítás szelíd érintése. És ebben a szelíd érintésben van Jézus ereje. Nem csak ereje, hanem hatalma is. Mert neki adatott minden hatalom mennyen és földön. És ez a hatalom az, amellyel az Úr Jézus Krisztus nem csak talpra állította a bénákat és a sántákat, amelyel nem csak megnyitotta a vakok szemeit, nem csak megtisztította a poklosokat, hanem elhengerítette a síratett, a sírt lepecsételő köveket is, vagy követ. De ez az a hatalom, az a teljes hatalom, amelyel már itt új reménységre és reménységes életre támaszthat, és támaszt bennünket, és amely hatalom ajándékozza nekünk Isten országában az örök életet is. Kedves testvéreim, olyan jó lenne, ha a feltámadásról szóló örömhír, örömüzenet, amelyet hallottatok a húsvéti ünnepek alkalmával, amely hangzik ma is, a halál feletti győzelemről, az élet diadaláról, megérinteni a szívünket. Tamás úgy jutott hitre, hogy látott, és akkor győződött meg a feltámadás valóságáról, a feltámadott Úr az élet fejedelme hatalmáról. Mi, akik még nem jutottunk el a meggyőződésre, látás útján, az ige hallása útján jutunk el. És ha az ünnepi istentiszteletek, a mai istentisztelet is, az úrvacsorai közösség, amelyben részt vettünk, a hitnek csak egy mustármagnyi magocskáját ültett el a szívünkbe, akkor már is győztünk mi is. Félelmeink felett, gyászunk, sírásunk felett, mások gúnyos kacaja felett, és örömmel tudunk válaszolni az ige üzenetére, én Uram és én Istenem. Amen. Könyörülő Úrunk, mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk Téged, hogy az első feltámadás ünnepe után minden vasárnap a Te feltámadásodra emlékezhetünk, minden vasárnap húsvét ünnepe. Köszönjük, erről győztél meg ma bennünket is. Megköszönjük, hogy mint egykor feltámadásod után 8. napra megjelentél közöttünk is. Szelíden köszöntöttél bennünket, békesség néktek. Köszönjük, Urunk, hogy a Te békességedet ajándékozod nekünk, nem úgy adod, mint ahogyan a világ adja, hanem úgy, hogy azt soha senki tőlünk el nem veheti. Bocsásd meg, Urunk, hogy bár annyiszor hallottuk már az evangélium örömüzenetét a Te feltámadásodról, a Te gyógyító erődről, mindeneket legyőző hatalmadról, mégis annyiszor kételkedve járjuk az élet útját. Sőt, kisítően jövünk ide is. Vágyik a szívünk arra, mit mondasz, de olyan nehezen válik az bizonyosságá a mi életünkben. Nem csoda, hiszen a hit, a bizalom az mindig ajándék, az mindig a Te ajándékod. De tudjuk, hogy ez csak úgy lesz igazán valósággá a mi életünkben, igazán erős hitté, bizonyossággá, ha halljuk, és mi magunk is tovább mondjuk a csodálatos örömüzenetet a Te feltámadásodról, a Te halál feletti győzelmedről. Köszönjük, hogy amikor tele vagyunk félelmekkel, amikor gyötör bennünket a magunk halála előképe, hiszen minden eltelő esztendővel vagy évtizeddel egyre inkább tudatosul bennünk, hogy a halál felé menetelünk, akkor Te megszólítasz bennünket, hogy ne féljünk, ne sírjunk, ne gyászoljunk. Sőt, azt mondod, senki nem hal meg, csak alszik, aki beléd vetett hittel járja életének útját. Mi mindig úgy gondolunk eltávozott szeretteinkre, mert úgy tudjuk, hogy meghaltak, hogy megsemmisültek, és bár ott van a vágy a szívünkben, hogy valamikor még találkozhatunk feltámasztott dicsőséges testben, ott a Te országodban, mégis tele vagyunk bizonytalansággal. Köszönjük, hogy most is meggyőztél bennünket. Nem hagysz magunkra. Jelen vagy közöttünk. És nem csak megszólítasz, nem csak jelét adod annak, hogy Te itt vagy, közöttünk vagy, hanem cselekszel is. Szelíden megérintesz és megszólítasz bennünket. és ez a te hatalmad, és ez a te erőd. Köszönjük, hogy most is végig simogattál a mi vergődő, vérző, kisítű szívünkön, és köszönjük, hogy megszólítottál, és már is erőt adtál. Növelted hitünket, és növelted bizonyosságunkat. Ó, tedd ezt velünk, Urunk, életünk minden napján. Így imádkozunk ezért a gyülekezetért. Jussanak egyre többen teljes bizonyosságra, hogy te meggyőzted, legyőzted a világot. Legyőzted legnagyobb és utolsó ellenségünket, a halált is. És segíts bennünket, ennek a gyülekezetnek a tagjait is, hogy ezt a boldog örömhírt tovább mondhassák, hogy egyre többen eljussanak erre a drága bizonyosságra. Imádkozunk a gyülekezet elöljáróért, és imádkozunk a lelki pásztoráért, annak családjáért. Kérünk, légy egy gyülekezet lelkipásztorával, amikor ő is érzi a szervek, a tagok előrejelzését fájdalommal. Táldott és gyógyító orvosunk vagy, és előtted nincsenek gyógyíthatatlan betegségek. Légy az ő és mindnyájunk áldott és gyógyító orvosa. Áldj és szentelj meg bennünket, úgy, hogy megtartod egy gyülekezetet, Anyaszent Egyházad minden gyülekezetét, megtartod nemzetünket, megtartod népünket, és naponként gazdagon közlöd velünk a te áldásaidat. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket. Amen. Együtt mondjuk el az Úr imádságát. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozást a gyülekezet áldozatos szeretetébe ajánlom. Mindezek után a minden kegyelemnek Istene, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Jézus Krisztusban, ő tegyen titeket erősekké, tökéletesekké, szilárdakká. Övé a hatalom, örökkön örökké. Amen. Záró énekként a 462. énekünk első versét énekeljük el, amely így kezdődik. Csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem, majd záró énekünk után nemzeti imádságunkat énekeljük el.